Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vett az Európai Unió tanácsa Soros Magyar Elnökségének első kormányülésén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A munkaülésen áttekintették az elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. Orbán Viktor a Die Weltwoche című konzervatív svájci lapnak adott interjúban kijelentette, Kijevi látogatásán nem meggyőzni akarta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, hanem tájékozódni arról, hol vannak a határai a kijevi álláspontnak a béke folyamatra vonatkozóan. A tárgyalás során arra törekedett, hogy a két ország közti nem túl virágzó kapcsolatot maguk mögött hagyják és a jövőre koncentráljanak. Az Európai Unió külpolitikai hatalomként való fellépéséről elmondta, minden a nagy európai országok vezetői múlik. Úgy vélte, amíg a németek, a franciák és az olaszok nem fognak össze, addig nem lesz változás, ezért járt nemrégiben Berlinben, Rómában és Párizsban, és ezért indított el a békemissziót. Pakisztán, India és Irán után egy újabb eurázsiai ország, az oroszbarát Belarus csatlakozik a Sanghaji Együttműködési Szervezethez, melynek célja az Amerika vezette csoportokkal való szembenállás. Az eredetileg közép-ázsiai országokat egyesítő, azoknak gazdasági és biztonsági stabilitást nyújtó szervezet ezzel a korábbinál jóval mélyebbre hatol Európába, teszi hozzá cikkében az Index. Közös nyilatkozatban jelentette be az orosz parlament két háza az orosz részvétel felfüggesztését az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlésének munkájában. Előzőleg Románia megtagadta a vízum kiadását az orosz delegáció tagjainak a június 29-e és július 3-a között Bukarestben megtartott éves ülésszakra. Az amerikai republikánus elnök jelölt két nemzetbiztonsági szakértő szerint is egy radikális elképzelés megvalósítását fontolgatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lezárja az ukrajnai háborút, írta a Politico. A brüsszeli lapcikke szerint Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne összehozni, amelyben garantálja, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnában és Georgiában, valamint Moszkva megtarthat néhány elfoglalt területet, köztük a Krímet. Őszre halasztották Donald Trump New York-i büntetőperében az ítélet kihirdetését, a lépést a volt elnök és republikánus elnökjelölt kezdeményezte még hétfőn. A magyar-osztrák kapcsolatok kiválóak, a két ország viszonya stratégiai partnerségen alapul, barátság jellemzi, közölte a Sándor Palota az MTV-vel, miután a köztársasági elnök Bécsben találkozott osztrák kollégájával. Alexander van der Bellen és Súlyog Tamás egyetértettek abban, hogy a jelenlegi, rendkívüli időkben minden eddiginél fontosabb a szomszédos országok közötti jó és kiegyensúlyozott együttműködés. Súlyog Tamás osztrák partnerét hivatalos budapesti látogatásra invitálta. A megbeszélésen szóba került az Európában növekvő antiszemitizmus is, amelyet a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet tavalyi októberi támadása felerősített. A magyar államfő azt mondta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus kapcsán. Magyarország olyan Európát képzel el, amelyik a békét és a stabilitást támogatja, nem csak a közvetlen környezetében, hanem például Afrikában és a Közel-Keleten is. Erről beszélt Stuttgartban a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbejtisztán az iszlám állam által az iraki keresztények és jazidik ellen elkövetett 2014-es népirtás 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés sorozaton vett részt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium szakmai tájékoztatóval segíti a termelőket, több ponton módosult ugyanis a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény. A nyári diákmunkaprogramban eredetileg 3,8 milliárd forint támogatás állt rendelkezésre 19 ezer fiatal foglalkoztatásához, az újabb igények miatt azonban a keret már 4 milliárd 200 millió forint, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg néhány hétre el tudnak helyezkedni, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Comba Sándor felhívta a figyelmet arra is, júniusban rekordalacsony volt a regisztrált álláskeresők száma. Szántóföldre zuhant egy vitorlázó repülőgép a sóskúti ipari park területén, a pilóta könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség szabálysértési eljárást indított a baleset ügyében. Végül az időjárásról. A folytatásban majd derült lesz az ég gomoly felhőkkel, néhol napközben zápor előfordulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa migránsokkal találkozott, számunkra olyan, mint egy apa. Geleger érsek a Fülöp-szigeteken, hogy elősegítse a békét. Parolin bíboros, válságban a demokrácia, a katolikusok feladata is, hogy értékekkel töltsék meg azt. Libanon a konfliktus kiújulásával néz szembe, a gázai háború közepette, a helyi egyház felhívása a békéért.
Ferenc pápa migránsokkal találkozott. Számunkra olyan, mint egy apa. Kedden délután a Szent Márta házban fogadta a pápa migránsok egy újabb csoportját, köztük egy szenegáli és egy gambiai férfit, akik könyvben mesélik el hányattatásai történetét, hogy új hazára leljenek. A migránsokat Mattia Ferrari atya, a Mediterránea Saving Humans nem kormányzati szervezet lelkésze, és annak alapítója Luca Casarini kísérték el a pápához. Nem ez az első ilyen típusú találkozó, de valamennyit nagy kegyelmi pillanatként élték meg a résztvevők, Számolt be Don Mattia Ferrari az élményről, aki már többször kísért migránsokat a pápához, mert szerették volna megismerni őt. Számukra olyan, mint egy apa, függetlenül attól, honnan származnak, katolikusok vagy muzulmánok, mindenki lelkipásztora, magyarázta Ferrari atya. Ezúttal két fiatalembert ért ez a szerencse, egyikük Ibrahim Lo Szenegálból indult és Líbián keresztül érkezett Olaszországba. Ebrima Kiateh gambiai származású, ő is ugyanezt a drámai útvonalat járta végig. Mindketten könyvet írtak viszontagságaikról, Ibrahim kettőt is. Kenyér és víz, Szenegálból Olaszországba Líbián keresztül, a másik Az én hangom, Afrika partjaitól Európa útjaiig címmel. Ebrima története is hasonló, könyvének címe beszédes, Én, mezitláb. Az előszót többek között Errio Castellucci, Nonantola modenai érsek, Kárpi püspök írta hozzá, az utószót pedig Stefano Croci, a Migrantes alapítvány igazgatója. Mattia Ferrari atyával jelen volt a találkozón a pápánál Stefano Croci, a Migrantes alapítvány igazgatója, Giulia Bassoli, az alapítvány önkéntese, valamint Luca Casarini, a Mediterránea Saving Humans alapítója és misszióvezetője, akit a püspöki szinódusra is meghívtak. Velük együtt volt Adriana Dominici nővér, a római Spintime Labs szerzetesnője. Ferenc pápa meg akarta hallgatni történetüket, és mindenkinek köszönetet mondott azért, amit tesznek, amit élnek, és arra bátorított, hogy folytassák. A szenegáli és gambiai fiatalemberek mellett Pátó is ott volt, aki már 2023. novemberében találkozott a pápával, akinek felesége és kislánya szomjan halt a sivatagban. Utolsó, szívbe markoló ölelésük képe bejárta a világot, megszólítva mindenki lelkiismeretét. Pokoljárásról és reménységről mesélnek ezek a történetek, amelyeket Ferenc pápa kezébe akartak adni a migránsok. Don Mattia elmondta, mindaz, amit átéltek ezek a fiatalok, beleértve a befogadást, megmutatja, mennyire igaz az a tengeren és földön megtapasztalt élmény, hogy amikor a szegények, a migránsok segítségére sietünk, befogadjuk őket, valójában ők mentenek meg minket. És hogy a szeretetben, a testvériségben, amit a szegényekkel, a migránsokkal élünk meg, valóban megtapasztaljuk az üdvösséget.
Kelegerések a Fülöp-szigeteken, hogy elősegítse a békét. Fülöp-szigeteki látogatásának második napján a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára találkozott ifjabb Marcos elnökkel és a külügyminiszterrel. Ifjabb Ferdinand Marcos elnök köszöntötte Paul Richard Geleger érseket a manilai Malacañangi elnöki palotában. Nem csak katolikus ország vagyunk, hanem egy nagyon katolikus ország is. A vatikáni államtitkár július 1-je óta tartózkodik a Fülöp-szigeteken, és július 5-éig marad a dél-kelet-ázsiai országban. Már sok-sok éve folytatjuk a szoros együttműködést a Vatikánnal, tette hozzá az elnök. Mielőtt kedreggel találkozott volna Marcos elnökkel, Geleger érseket Enrique Manalo, a Fülöp-szigeteki köztársaság külügyminisztere fogadta. Megvitatták a Fülöp-szigeteket és a Szentszéket érintő közös kérdéseket, hangot adva a Fülöp-szigetek szilárd elkötelezettségének a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása mellett, a miniszter kijelentette. Elismerjük a Szentszék hozzájárulását a béke és az emberi jogok és a fejlesztési együttműködés világszerte történő előmozdításához. Geleger érsek megjegyezte, hogy a Szentszék kiemelten értékesnek tekinti a dél-kelet-ázsiai országgal fennálló kapcsolatát, mert a filippínok, mint katolikusok, világszerte jelentősen hozzájárulnak a katolikus egyház és sok közösségünk jólétéhez. Hozzátette, a filippínó katolikusok kiválóan részt vesznek az evangelizációban és az evangélium örömhírének megosztásában. Az érsek rámutatott, hogy jelenleg a Szentszék prioritásai a következők. Egyértelműen a sok, a túl sok konfliktus a mai világban, valamint az, hogy párbeszéden és tárgyalásokon keresztül elő kell mozdítani a békét. Úgy gondoljuk, hogy ezen a téren sok szempontból a Szentszék és a Fülöp-szigeteki Köztársaság ugyanazokat az értékeket vallja, és azonos látásmódot képvisel, ezért valószínűleg a jövőben is együtt tudunk majd dolgozni, hangsúlyozta a vatikáni államtitkárság képviselője. Geleger érsek Fülöp-szigeteki látogatásának programja során július 3-án látogatást tett az Észak-Mindanao régióban található Malay-Balayban, hogy részt vegyen a Fülöp-szigeteki Katolikus Püspöki Konferencia plenáris ülésén. Július 4-én a prelátus a püspökökkel együtt szentmisét mutat be a Malay-Balayi színeváltozás apátságban. Végül július 5-én pénteken a tervek szerint részt vesz a manilai külügyminisztériumhoz tartozó külügyi szolgálat intézetében tartott konferencián.
Parolin Béboros. Válságban a demokrácia. A katolikusok feladata is, hogy értékekkel töltsék meg azt. A vatikáni államtitkár felszólalta a Szentszéki nagykövetek irodalmi díjátadóján, melyet idén Piero da Mosso újságírónak ítéltek oda, az egyház béketeremtő erejét vizsgáló írásáért, 60 évvel a Pacem in Terris megjelenése után. Parolin Bíboros szólt 23. János enciklikájának örökségéről, illetve jó kívánságait fejezte ki a Triesti Társadalmi Hétre. Az ukrajnai konfliktus, a hadifoglyok cseréje, majd a libanoni helyzet és a sürgős elnökválasztás témája is előkerült. Olykor úgy tűnik, hogy a diplomáciai munka apró eredményeket hoz csak, de nem szabad belefáradnunk vagy engedni a csüggedés kísértésének. A béke valamennyiünk feladata, a mindennapi élettől kezdve, városainkban, országainkban, a világon. Pietro Parolin Bíboros ezt hangsúlyozta kedden a Szentszéki Olasz Nagykövetség római székhelyén, ahol most 5-5-ször adták át a Szentszéki Nagykövetek irodalmi díját, mellyel olyan szerzőket jutalmaznak, akik olasz nyelvű könyveikben a keresztény kultúrát és értékeket elemzik, a keresztény egyházak történetét és az államokkal való kapcsolatát, valamint a vallásközi párbeszédet vizsgálják. Ezúttal a Rai olasz közmédia újságírója Piero da Mosso volt a kitüntetett, könyvének címe Megállíthatja-e az egyház a háborút? Oknyomozás 60 évvel a Pacem in Terris után. Parolin Bíboros felidézte azt a történelmi hátteret, amelyben megszületett 23. János enciklikája, majd leszögezte, az egyetemes béke olyan érték, ami mindenkit érint. Emlékeztetett arra a rádió üzenetre is, amelyet 1963. április 13-án Nagyszombaton mondott a pápa, aki a békét sürgette, Istennel, minden néppel, a családokban. Enciklikája olyan örökség, amit őriznünk és fejlesztenünk kell, felvállalva saját felelősségünket, mondta Parolin Bíboros, aki a diplomácia szerepét hangsúlyozta a világban zajló konfliktusok megoldására. Meggyőződése, hogy a diplomáciai erőfeszítések gyümölcsöt hoznak. Legyünk a béke kézművesei, ahogy Ferenc pápa kéri. Törekedjünk az egyetértésre, az összefogásra. A vatikáni államtitkára díjazott könyvet méltatva elmondta, hogy az újra felvirágoztatta a békevágyat, egy érdekes módszert alkalmazva, különböző szereplőket és akadémikusokat szólaltatva meg. Az egész kötet a békét járja körül. A zsűri is értékelte a több mint 50 interjút tartalmazó kötet módszerét, értékelésében megállapította. Jól lehet, az egyháznak nincs valós hatalma arra, hogy megállítsa a konfliktusokat. Képes megszólítani az egyetemes emberi lelkiismeretet, hogy ledöntse a gyűlölet és az ellenségeskedés falait, a testvériséget jelölve meg, mint az igazságosság, a szolidaritás, az inklúzió és a föld gondozásának biztos távlatát. Oknyomozó könyvén keresztül a szerző bemutatja az ima erejét, amellyel Isten népe bátor terveket hozhat létre a találkozásra és a tárgyalásokra. A díjátadót megelőzően Parolin Bíboros válaszolta a jelenlévő újságíró kérdéseire az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatban. Kijelentette, hogy a háború soha nem lehet igazságos. Utalt a Szentföldi Igazságosság és Békebizottság által közzétett dokumentumra, amely vitatja az igazságos háború kifejezés helytelen használatát a gázai erőszakkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy az igazságos háború fogalma körül ma sok vita zajlik, és hogy az igazságos háború a védelmi háború. Ma azonban a rendelkezésre álló fegyverekkel igen nehézzé válik ez a fogalom. Azt hiszem, hogy nincs még végleges álláspont erről, a kifejezés újrafogalmazás alatt áll. Parolin Bíboros nemrég tért vissza libanoni útjáról, ezzel kapcsolatban is kérdezték az újságírók. Milyen megoldást képzel el a cédrusok földjén, mely Izraellel határos? Az elsődleges megoldás a köztársasági elnök sürgős megválasztása, mivel az intézményes válság az egész országra rossz hatással van. Kívánatos, hogy a keresztények aktív szerepet vállaljanak a libanoni politikai vezetésben. Ráj pátriárka is az összefogást szorgalmazza a keresztény pártok között. A sajtóképviselői Ukrajnáról is kérdezték a főpásztort, különös tekintettel arra, hogy az EU elnök Orbán Viktor a tűzszünet lehetőségének végiggondolását kérte az ukrán elnöktől Kijevben, azzal a céllal, hogy így megkezdhetné Ukrajna béketárgyalást Oroszországgal. Amennyire én tudom, eddig az ukránok ezt mindig visszautasították, mondta erről Parolin Bíboros, hozzátéve, hogyha az ukrán kormány számára nincs garancia, akkor ez csak egy megtorpanás lehet, ami után még kegyetlenebbül, keményebben kezdődik újra a konfliktus. Mi tényleg reméljük, hogy tűzszünet lesz, és aztán tárgyalások. Ami a sikeres fogolycserét illeti, amelyben a Szent Szék közvetítői szerepet vállalt, a főpásztor szerint lehet számítani további sikerekre, mert egy működő mechanizmusról van szó, ami nem olyan, mint a gyerekek esetében. A hadifoglyok ügyében a két fél listát cserél, úgyhogy várhatóan folytatódik ez a nagyon pozitív tevékenység, ami a vatikáni államtitkár reményei szerint megteremtheti a feltételeket a béke és a tárgyalások elősegítéséhez is. Szóba került végül az újságírókkal a Triesti Társadalmi Hét, amelyre Ferenc pápa július 7-én utazik. Az esemény témája a demokrácia, mely Parolin Bíboros szerint a világ sok részén válságban van. A katolikusok feladata is, hogy rámutassanak a demokrácia fontosságára és szükségességére, valamint, hogy értékekkel töltsék meg azt. A demokrácia nem pusztán matematikai példa, kinek van több vagy kevesebb, hanem elsősorban értékek gyakorlása, melyek lehetővé teszik a társadalmi együttélést. Ezzel kapcsolatban a vatikáni államtitkár jelentősnek tartja a katolikusok szerepét, és reméli, hogy a Triesti Társadalmi Héten ez kiderül majd.
Libanon a konfliktus kiújulásával néz szembe a gázai háború közepette, a helyi egyház felhívása a békéért. Tírusz maronita érseke szerint Libanon kiújult fegyveres konfliktussal küszködik déli régióiban, a Gázában zajló háború miatt. Libanon déli térségében, különösen az izraeli határ közelében napi rakétatűz zajlik, ami tovább fokozza az ország 2019-ben kezdődött gazdasági válsága okozta nehézségeket, írja a Likas News hírügynökség. Sharbel Abdallah érsek, akinek az egyházmegyéje az egyik legrégebbi a világon, a szükséget szenvedő egyház katolikus segélyszervezet libanoni irodájának elmondta, milyen súlyos helyzettel kell szembenéznie nyájának. A legtöbb ember, aki Beirutba vagy északabbra menekült, most visszatért, mert pénzhiányban szenvedett, és rokonaik nem tudtak ennyi embert elhelyezni, számolt be az egyházi elöljáró. Részletesen ismertette az egyes területeken történt pusztítást is, megjegyezve, hogy Alma al-Kaeb és Kuzah plébániái csaknem üresek, és jelentős károkat szenvedtek. Ezeken a területeken, amelyek közvetlenül a légicsapás zónáiban helyezkednek el, számos házat teljesen leromboltak. Marielle Boutros, a szükséget szenvedő egyház libanoni projektkoordinátora kiemelte, hogy a média aránytalanul nagy figyelmet szentel Gázának a dél-libanoni harcokhoz képest. Rámutatott, hogy a Gázára irányuló globális fókusz beárnyékolta azt a tényt, hogy Dél-Libanonban is fegyveres konfliktus van kibontakozóban. Elmondta, hogy a helyi lakosság nem tud többé megbirkózni a rakéták zajával, és traumatizálódott. Igazán szükségük van az imáinkra. Abdallah érsek kiemelte a mezőgazdaságra gyakorolt súlyos hatást, amely létfontosságú bevételi forrás a régió számára. Az ottani 10 plébánia lakói már nem tudják behozni a termést, mert a szántóföldjeik konfliktus övezetekké váltak, mutatott rá az érsek. Ezt követően panaszkodott a kormányzati támogatás hiánya miatt, mondván, e sok szükséglet láttán az állam egyáltalán nincs jelen. Az emberek egyre szegényebbé válnak, és már nem tudnak méltó életet élni. A folyamatos veszély ellenére a libanoni egyház továbbra is az érintett közösségek támogatásának szilárd pillére. Marielle Boutros méltatta az egyházi emberek megingathatatlan elkötelezettségét. Egyikük sem, legyen az püspök, pap, szerzetes testvér vagy apásza, hagyta el a régiót az állandó veszély láttán. Felelősséget éreznek azért, hogy azokkal az emberekkel maradjanak, akiknek szükségük van rájuk, és támogatást és vigaszt nyújtsanak nekik, állapította meg a szükséget szenvedő egyház libanoni projektkoordinátora. Abdallah érsek hangsúlyozta az egyház szerepét a lelki és közösségi élet fenntartásában, a válság közepette. A plébániák lelki életét úgy igyekszünk fenntartani, hogy minden szokásos ünnepet megtartunk. A liturgikus év ünnepeit, a védőszentek ünnepeit és az első áldozást, jegyezte meg. A helyi egyház nagy mértékben függ a nemzetközi segélyektől, hogy biztosítsa az alapvető szükségleteket. Az elöljáró köszönetét fejezte ki az olyan katolikus szervezeteknek, mint a szükséget szenvedő egyház és más nem kormányzati szervezeteknek, amelyek jelen vannak kulcsfontosságú segítségükkel. Kérlek, imádkozzatok értünk! Imádkozzatok, hogy ez a közel-keleti háború a lehető leggyorsabban véget érjen, kérte a libanoni érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival, Assisi Szent Ferencről és a hiterejéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm az új tanévben beszélgető társaimat, régi és új kollégistákat. A műsorunk címe Hitvalló, olyan rádiós hittan. Mindnyájan katolikus gimnáziumba jártok, így aztán hetente rendszeresen vesztek részt iskolai hittanórán. Mit gondoltok, miért fontos, hogy hittan tanuljunk? Végülis mi a hittanórák célja? Mit jelent számotokra a hittan? Laura?
Hát a hittanórák célja, hogy jobban megismerjük Jézust, ő neki az életét, a tanítását, és hát az Ószövetséget és az Új Szövetséget is egyben.
Mi az, ami számotokra fontos a hittanórán, amit szerettek benne?
A régi idők, hogy akkor hogy alakult ki, például a teremtés történet, és ezek az Új Szövetség és az Ószövetségi történetek.
Van kedvenc témád?
tulajdonképpen így kedvenc nincsen, mert nincs kiemelkedve témák közül egyik se úgy igazán számomra. Én csak így szeretem, hogy a hittantanárunk elmeséli ezeket a történeteket, átadja, véleményt nyújt, és így összegében a menetét a hittanóráknak.
Úgy érzettel, hogy egy kicsit ilyen eligazodást ad.
Mondhatni, néha, úgy is talán, igen.
Néha zavaros világban. Na azt gondolom, hogy a hittan, bár ti ugye iskolai formában, mint tantárt tanuljátok, de hogy valójában messze több, mint egy tantárgy. Igazából nem is lehet ezt egy iskola falai közé szorítani, hiszen valójában egész életünk Isten kereséséről szól. Arról, hogy egyre jobban és jobban megismerjük és megértsük Isten szeretetét, gondviselő jóságát. A katekizmus első kérdése így szól, hogy miért élünk a világon. Emlékeztek a válaszra?
Azért élünk a világon, hogy Isten szeretetét megismerjük, és azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.
Na mit gondoltok, hogy hogyan ismerhetjük meg Istent? Ugye azt mondja itt a katekizmus, hogy életünk célja az, hogy megismerjük Istent, az ő szeretetét. De hogyan? Honnan ismerhetjük meg?
Nekem legfőképpen a szülők által ismertem meg Istent.
Anna?
Én leginkább hittanon. Az ott jött át a legtöbb dolog.
Nora?
Szülőktől is, meg hittanórákon főleg.
Van még olyan ötletetek, hogy honnan szerezhetünk még hitismereteket, vagy élményeket Istennel kapcsolatosan, hát, ismereteket?
Talán, hogyha járunk templomban, vagy hasonlók.
Igen?
Akár egyházi könyvekből, barátok által is. Szentírásból, meg kinyilatkoztatás által.
Szuper! Szerintem úgy nagyjából így fel is soroltátok szinte az összes lehetőséget. A keresztény életben azt mondjuk, hogy a legfőbb tanító mesterünk Jézus. Nézzük már meg, hogy hogyan tanított Jézus, hogyan tanította a tanítványokat Isten ismeretére, szeretetére.
Hát tanított személyes példája által, csodákon keresztül mutatta be Isten jóságát és hatalmát.
Ugye őt úgy szólították a tanítványok, hogy rabbi, hogy mester. Hol tanított ő úgy, mint mester, vagy intézményes formában?
Zsinagógában.
A zsinagógában, igen. És hát ugye mondtuk, hogy a Laura mondta, hogy informális módon is tanított, ugye a személyes életén keresztül, vagy a csodái, azok mind igazából Isten jóságáról, hatalmáról szólnak. Jézus, amikor tanított, akkor nagyon sokszor használ történeteket. Ezeket a történeteket példabeszédnek nevezzük, és valóban talán a történetek a legalkalmasabbak arra, hogy egy-egy hitigasság erkölcsi érték lényegére rámutassanak. Tehát az Anna mondta is, hogy a hittanőről szereti a történeteket. Nem mindig bibliai történetek ezek, de akár a hitoktató által hozott történetek, személyes élmények mind alkalmasak arra, hogy valamit meséljenek nekünk Istenről. És az emberiség bizony évezredeken keresztül történetek által tanította a felnövekvő nemzedéket. Isten ismeretére és az ember élet törvényeire is. Ezek a történetek hordozták az ember személyes kibontakozásának és a közösség boldogulásának a törvényeit. Történetek foglalták össze egyes népek világnézetét, hitvilágát, gondoljatok csak úgy az ókori mitoszokra, vagy a népmesékre, ugye ezek a történetek valójában a mai napig velünk együtt élnek. És így vagyunk ma is, hiszen történetek által értelmezzük mi is a minket körül ölelő világot. Ezek a történetek azonban ma már ugye kevésbé a szóbeli közlés, az elbeszélés révén jutnak el hozzánk. Nem is annyira olvassuk őket, hanem hogyan? Ezekkel a történetekkel mi milyen formában találkozunk leginkább?
Akár filmekben, mozikban vagy sorozatokban is előfordulnak ma már.
Biztos mindenkinek van egy-egy kedvenc filme, ugye, ami számára sokat jelent, vagy egy kedvenc sorozata, amiben akár életpéldát lát, vagy olyan értékeket, amelyeket érdemes követni, ugye? Arra gondoltam, hogy ebben a tanévben keressük meg azokat a régi történeteket, a Laura úgy is mondta, hogy szereti ezeket a történeteket, amelyek Istenről, az új végtelen irgalmáról, hatalmas erejéről, vagy éppen igazságos ítéleteiről szólnak. Hol keressük szerintetek leginkább ezeket a történeteket?
Hát ugye mondtam, hogy legtöbbször az Ószövetség és Újszövetségben fordul elő.
Igen. Ugye, ha belegondoltok, tele van történetekkel. Hol vannak még ilyen történetek?
szentmise keretén belül a prédikációban.
Bizony, ugye sokszor a prédikációban is az atyák használnak történeteket. Nem csak ami az evangéliumban, ugye a Jézus példabeszédét, hanem a mai életből vett történeteket. Vagy honnan ismerhetünk még ilyen történeteket, amelyek segítenek bennünket?
Például az egyházatyák tanításaiból is.
Gondoljatok Szent Ágoston vallomásaira, aki olyan saját életén keresztül, ahogy a saját életének történetét elmeséli, különböző események, történések által, igazából nem csak az ő hitét ismerjük meg, hanem magát a keresztény tanítást. Na és ha belegondoltok, akkor Szent Ágoston, hát jó, a vallomásomból ismerjük az ő életét, de a szentek életét azt pedig honnan ismerjük? Ugye ezek is olyan történetek, amelyekkel ma már mi annyira nem foglalkozunk, bár szerintem vannak olyan szentek, akinek az életét nagyon is ismerjük, de a középkorban, meg a megelőző évszázadokban gyakorlatilag ezek voltak azok a történetek, amelyek szinte mindenkihez eljutottak. Legalábbis ahhoz, aki többé-kevésbé tudott olvasni, de még ahhoz is, aki nem, mert a templomok falain az ő történeteiket festették fel. Hát ezek a legendák. Ugye a szentek élete. Mit gondoltok, hogy a mai mesék, történetek, vagy műmesék, vagy akár a régi népmesék hordoznak magukban igazságokat, vagy ismereteket Istenről?
Hordozhatnak, hisz már a öregebb, vagy idősebb emberek is, ugye, gyakorolták úgymond a hitüket, szóval biztos, hogy előfordult.
Igen, ezek úgy megjelennek a népmesékben, és már csak azért is, mert ugye egy keresztény környezetben éltek. Úgyhogy a népmesékben is megjelennek a keresztény szereplők, a szentek, Jézus, a keresztény értékek. Vagy mondhatnánk, ugye a mai irodalomban is azért vannak ilyen közismert történetírók, a jezsuit Antonio de Mello, vagy a Bruno Ferrero, vagy a Max Lucado történetei, vagy a magyar meseírók közül a Fésűs Éva történetei rejtenek ilyen szép erkölcsi tanúságokat, vagy talán ti is ismeritek a Narnia krónikáit. Na, ugye, hogy ő is egy keresztény szerző, aki azon a történeten keresztül igazából Istenről, Jézus Krisztusról mesél nekünk. A mai kedves történet egy híres zeneszerzőt, Liszt Ferencet is megihletett. A mai történet egyik szereplője madarak, de van egy másik szereplője is. Ugye, mivel mégiscsak legendáról van szó, azt mondtuk, hogy a szentek életéről szóló történetek. Ki lehet az a szent, aki a madarak társa ebben a történetben? Ugye olyan szent, aki különösen jóban van az állatokkal, még az állatok nyelvén is tud, megszelídíti a vadállatokat is, mint például a gúbiói farkast, aki nagyra becsülte és nagyon szerette a természetet, nagyon természetközeli életet élt. Az a Szent Ferenc, aki hol született, Laura?
Assisiben.
Pontosan, azért Assisi Szent Ferenc, persze úgy született. No, Assisi Szent Ferenc ugye a madaraknak prédikál, ez a történetünk címe is, és az előbb hallott zongoradarab címe is ez. Anna, kérlek, foglald már össze röviden ezt a történetet, aminek ugye az a címe, hogy Szent Ferenc a madaraknak prédikál.
Maga a történet az Cannario és Bevagna közti úton haladva kezdődik, mikor is Szent Ferenc megpillant egy csoportosulást madarakból az egyik fán. Ezért leválva a többiektől a fa alá sétál és prédikálni kezd a madaraknak. Miképpen hálásnak kell lennünk Istennek, hogy mennyi minden megadatott nekik, mennyi mindennel megállta őket a jó Isten, és hogy egyáltalán mutassák a hálátlanság egyetlen kis csíráját sem. Ezek után a madarak, miután szépen ezt végighallgatták csendben, egy mozdulatlanul, földig hajtották fejüket, és mozdulataikkal és énekükkel adták jelét, hogy gyönyörűségüket lelik a szent szavaiban. Ezt Szent Ferenc pedig örömmel és ámulattal nézte végig.
Mi az, ami megragadott benneteket ebben a történetben?
Nekem ez úgymond egy ilyen szókapcsolat, ez a szabadságot adott nektek.
Anna?
Az, ami igazán megfogott, ez a megszólítás, amit használ, hogy úgy hívja a madarakat, hogy hugocskáim.
Jó, Laura, neked van-e olyan, ami...
Nekem az a szó, hogy teremtőnknek.
Nekem pedig az a szó, hogy csöndben várták. Na, Laura, te választottál először.
Igen, én azt a szabadságot adott nektek szókapcsolatot választottam, és én azért választottam ezt, hisz a madaraknak ők szabadok. Mi emberek is, ránk is azt mondják, hogy szabadok vagyunk, de mégis mi valamilyen formába kötöttek vagyunk, mint iskola szinten, akár munkahelyi szinten, vagy akár csak az életben, tehát nekünk kötelességeink vannak, amiket el kell végezni, és viszont a madarak, ők pedig szabadak, tehát akkor repülnek, akkor esznek, amikor szeretnének, viszont mi ezekhez is kötve vagyunk.
Anna?
Engem azért ragadott meg ez a hugocskáim, madarak megszólítás, mivel maga a hugocskám az egy igazán közeli kapcsolatot fejez ki, ahogy elolvassa az ember, meg hogy így szembe találja, hogy valaki azt mondja a másiknak. És hogy szerintem ez azt tükrözi vissza, mennyire közel tartja magához így az állatokat, magát a madarakat, hogy így ilyen megszólítást használ velük szemben.
Nora?
Én a teremtőnket választottam, mert ez igazából így egybefoglalja ezt az egész ilyen mesét is, mert hogy ő ad nekünk nyugalmat, meg de az élethez fontos dolgokat, például boldogságot, örömet, és hát a még fő békességet.
A Laurát, vagy ösztönösen ez a történet igazából arra vezette, amiről mi beszélünk, hogy Istenhez. Hogy ő ebbe a történetbe felismerte Isten jóságát. Én azt választottam, hogy csöndben várták, mert hogy a madarak ugye csöndben várták, hogy Szent Ferenc befejezze a beszédét. Nekem ez azért érdekes, mert hogy a madarak azok pont, hogy nem, nincsenek csöndben, ugye? Hogy azok állandóan csicseregnek, fecsegnek, és hogy mégis, amikor találkoznak a Szenttel, amikor találkoznak valami isteni dologgal, akkor képesek arra, hogy szinte meghaladva önön természetüket, teljesen másképp viselkedjenek. Hogy milyen jó lenne, hogyha mi is, amikor találkozunk a Szenttel, hogy találkozunk Istennel, vagy akár a Szent Misében Jézussal, hogy az arra indítana bennünket, hogy mi is így felülmúlva önmagunkat képesek legyünk megújítani életünket, hogy felülírjuk a mindennapi megszokott életünk rendjét, a jól bevett szokásainkat, vagy bűneinket. Az Anna itt mondta, hogy neki nagyon tetszett, hogy Szent Ferenc megszólítja a madarakat. Hogy szólította meg ebbe a történetbe a madarakat? Minek nevezte őket?
Hugocskáimnak.
Hugocskáimnak. És az Anna szemére ez azt jelentette, hogy a Szent Ferenc olyan közelinek érzi magát a madarakhoz, jól mondom, ugye? Hogy szinte testvérként viszonyul hozzájuk. Mit fejezhet még ki ez a szó, hogy testvérem?
Mindketten Isten, úgymond teremtményei, akár.
Pontosan. Igen, hogy mindketten Isten teremtményei vagyunk. Ennek a felismerése, ez mégiscsak arra int bennünket, hogy részben felismerjük a teremtett világ értékét is, hogy ő is Istentől van, Isten jó akaratából, a teremtett világ dolgaira és az élőlényekre és az életen dolgokra is Isten kimondta, hogy jó. És hogy ebből fakadóan bizony nekünk is valamilyen fogon tisztelni kell a természetet, mint Isten akaratának a jelét, és hát óvnunk és vigyáznunk erre. Ferenc a tanításában arra szólítja fel a madarakat, hogy hálás szívvel dicsérjék az Urat. Hogyan tudják vajon a madarak Isten dicsérni?
Hát akár a csicsergésükkel, úgymond nekik az egy olyan dal, mint mi emberek, hogyha például templomba éneklünk, vagy valami, az is egy Isten dicséret, és a madaraknál ez például ugye a csicsergésükben jelenik meg.
Vagy valami más módon még kifejezésre juttatják Isten dicséretét?
Vagy akár a repülés, hogy szabadok,
meg hogy szabadon szárnyalhatnak, ahova szeretnének.
Bizony, ugye, mi is csodáljuk őket. Na, hogyha a madarak élete tud Isten jóságáról zengeni, Isten dicséretéről énekelni, akkor vajon mi emberek hogyan tudjuk az életünkben ezt megjeleníteni? Hogyan tudjuk dicsérni Istent? Anna?
Hát mondjuk imádkozás által, meg ahogy a szent misékre eljárunk, részt veszünk rajta, aktívan együtt haladunk magával a pappal.
Ugye dalban, ugye, amit mondtam, ugye akár ugye dalban is lehet.
Mi is tudunk énekelni, ráadásul aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Vagy akár a templomba minden vasárnap bemenni és imádkozni, vagy akár a szentírást olvasni.
Pontosan. És tudjuk-e mondjuk a templomon kívül dicsérni Istent?
Persze. Szerintem lehet. Akár otthon, magadban, szobában, egy imával, hát egy imát mondani, az is egy dicséreti forma. Hát például, hogy ha egy házas párt megállt a gyerekkel, akkor ők azt úgy elfogadják, felnevelik, hitéletet gyakoroltatnak vele, már az is egy plusz dolog.
Ez Isten dicsérete, igen. Azt teszik, amit Isten kér tőlünk. Na, mi lehet még ilyen?
Hát csak, hogy például szimplán gondolunk rá, hiszünk benne. Úgy éljük az életünket, ahogy ő szeretné.
Igen. Vagy amikor elmosogatom valahogy helyett a tányért. Vagy amikor mondjuk a koliba lemegyek a tanulószobába késő este, és nem zavarom a többieket a tanulásommal. És így sorolhatnánk. Ez mind Isten dicsérete. Ferenc figyelmezteti a madarakat, ahogy Anna is mondta itt a történet ismertetésekor, hogy legyenek hálásak a szabadságukért. No, a keresztény életben ezt úgy fogalmazunk meg, hogy szabad akarat. És ennek az értelmezése egyébként nagyon vitatott a mai életben, és különböző teóriákat jelent. Mégis a keresztények számára azért ez egy körbehatárolt fogalom. Ha belegondoltok, akkor a szabad akarat tulajdonképpen, ahogy a történetben is benne van, ugyanúgy, ahogy a madarak Istentől ajándékba kapták, hogy szabadságot adja, amiért hálásnak kell lenniük, ugyanúgy az ember számára is ez a szabadság Isten ajándéka. Ráadásul valójában csak az emberi személy rendelkezik vele. Hogyan tudjuk értelmezni ezt az ajándékot? Vajon azt jelenti ez a szabadság, hogy szabadon csinálhatunk, gondolhatunk, amit akarunk? Vajon szabadon hozhatunk-e új erkölcsi törvényeket? Vagy szabadon hozhatunk ítéleteket-e a saját tetszésünk szerint?
Nem.
Nem. Mi az, ami korlátoz bennünket? Ami mondjuk, ami miatt nem, mondjuk a másikkal szemben nem cselekedhetek úgy, ahogy az nekem néha jól esne. Vagy szeretném.
Hát úgymond a törvények, szabályok akadályoznak ebbe meg minket.
Akkor mégis mit jelent ez a szabadság? Mi az, amiben valóban dönthetek?
Szeretnéd-e Istent követni akár, vagy nem?
Pontosan. Tehát, hogy látjuk a törvényeket, felismerjük őket a természet rendjében, az emberi társadalom törvényeiben is. Ugye? Megismerjük azért az életrendjét, amit a jó Isten szabott ránk. Nekünk az a szabadságunk, hogy mi dönthetünk. Eldönthetjük, hogy követjük ezt a rendet, elfogadjuk ezt a rendet, vagy elutasítjuk ezt a rendet. Nem fogadjuk el. Ezzel tulajdonképpen arról döntünk, hogy járjuk-e a teremtett rend, a teremtés útját, a teremtés törvényeit, vagy azt mondjuk, hogy ez hülyeség, én ezt sokkal jobban tudom. A Szent Ferenc ugye úgy inti a madarakat, azt mondja nekik, hogy hálával tartoztak a levegőért, amelynek uraivá tett benneteket Isten, aztán gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és a forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészek rakáshoz a fák lombos ágain. Aztán még fonni és szőni sem tudtok. Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Mi az, amiért ti hálásak tudtok lenni Istennek?
Családom miatt, mert ő azt érzem, hogy szeretve vagyok, és így biztonságban is érzem magam ezáltal. Hát tényleg ugye a család az egy nagy ajándék, úgymond, és azért nagy hálával tartozunk a szülőknek is, hogy felneveltek minket, de akár a barátoknak is hálásak tudunk lenni, hogy bármi baj van, ők úgymond ott vannak mellettünk, támogatnak, hát és Istennek is hálát adunk, és hálásak tudunk lenni, mivel hogyha bármi gondunk van, és másnak nem szeretnénk elmondani, neki így egy ima keretében, vagy csak úgy elmondhatjuk, és ő meghallgat minket.
Anna?
Hát talán a környezetért, hogy így ameddig eljutottam így a komoly 18 évem alatt, akik támogattak, hogy ott voltak mellettem, meg így az egész dologért, hogy így itt lehetek, meg így. Igen.
És vajon a teremtett világ rendjében, vagy a természetben fel tudják, hogy látjátok Istennek a nagyszerűségét? Anna, nálatok otthon vannak mindenféle csodabogarak, méhecskék.
Igen.
Nem tudom, téged lenyűgöznek-e?
Amúgy igen, hát ahogy így élnek, meg a életútelük eléggészen érdekes.
Laura, felfedeztél már valamilyen csodát a teremtett világban, amire rácsodálkoztál?
Hát az akár az évszakok változása is, hogy ugye, hogy a fák kizöldülnek, virágba borulnak, majd ugye ősszel leveleik elsárgulnak, lehullanak, és utána tavasszal újból egy új élet kell azon a fán. És hogy a fa is, akár a madaraknak is egy élőhelyet, egy biztonságot nyújt.
Igen, Laura, olyan szépen festetted le, mint egy festmény. Igen. De hogy mennyivel szebb, mi ezt élőbe láthatjuk, hogy nem egy holtkép, amit múzeumok falán látunk, és az is milyen szép, hanem milyen fantasztikus, hogy mi ezt az élő teljes valóságában, a szellővel, az illatokkal együtt meg tudjuk élni. Milyen gazdagság ez? No, Szent Ferenc is ugye a történet végén így gyönyörködik a magyarokkal együtt a természet szépségében. És hogy ez arra vezette, hogy ez az élmény egyrészt hálával töltse el, és elvezesse őt Isten dicséretére. Ahogy az adásunk elején a katekizmust idéztük, úgy ott azt fogalmaztuk meg, hogy azért élünk a világon, hogy Isten szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. És végül is talán látjuk, hogy bizony a természet nagyszerűségét csodálva, a törvényeit megismerve, bizony megsejthetjük Isten valóságát, hogy a természet szépségét szemlélve bepillantást nyerhetünk Isten nagyszerűségébe. Szent Ferencet, ahogy mondtuk, a természet szemlélése Isten dicséretére készítette. Adásunk végén hálás szívvel kapcsolódjunk be mi is Szent Ferenc Isten jóságát zengő himnuszába.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják James Herriot Cedric című írását Szacsvai László színművész előadásában. Ezt követően Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat csugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban szó lesz a trianoni döntés egyházra gyakorolt hatásáról, valamint megismerhetjük Boldog Meszlényi Zoltán életpályáját. 3:05-kor kezdődik a Múltunk Pillérei című történelmi műsorunk, melyben folytatjuk a beszélgetést 9. Pius pápáról, Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Román Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Örömest dicsekszem gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Kedvem teli Krisztusért való gyöngeségemben, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Olvasom a második korintusi levélben. Jézus bolyongó, olyas valaki, akit az ajtó félfához támaszkodó, terpeszkedve ülő pohos ember csavargónak nevezne. Élete örök utazás. Ő a nyughatatlan vándor, a hajléktalan bolyongó, a szeretetből csavargó, az önkéntes száműzött tulajdon hazájában. Ő maga mondja, hogy nincs egy kő, ahová lehajthatna a fejét, és igaz is, nincs tulajdon ágya, amelyben minden éjjel végig nyújtózkodhatnék, sem szabálya, amelyet a magáénak mondhatna. Az ő igazi lakása az utca, mely első barátaival együtt viszi őt új barátok keresésére. Az Úr Jézus nem készen lépett a világba, hanem a fogantatástól kezdve indult el a kiérett emberség felé. Az általa hozott Isten országáról is azt mondja, hogy úgy van vele, mint azzal az emberrel, aki magot vet a földjébe. Szent Pál próbálja megértetni velünk, hogy mit is jelent az valamit elvetni. Amit vetsz, nem a növény, amely csak ezután fejlődik, hanem a puszta mag, például a búzaszem. Milyen szegényes, semmit mondó egy mag a későbbi kalász mellett. Hiányzik a gyökér, ez a csodálatos vegyi kombinát, a szár, ez az emelődarukat megszégyenítő gépezet, és a kalász aranyló formája. De a szegényes formában, a magban megsejteni és meglátni a már jelenlévő titokzatos erőt, ez beavatottságot kíván. Istenünk, te éppen kis csodáiddal és ajándékaiddal akarsz bennünket boldogítani. Mi pedig mennyire könnyen siklunk el ezek fölött, mindenkor csak a nagyot keressük. Tán csak akkor lesz igazi és őszinte örömünk, ha a kicsiny dolgokra figyelünk. Parányi, jelentéktelen napi örömeinkből táplálkozik az az öröm, amivel a te eljöveteledet várjuk. A földön akarunk hozzá kezdeni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.